megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk az Isten tiszteletünket, és énekeljük közösen a 327. dicséretnek mind a négy versét. A 327. dicséretnek mind a négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Ó, jöjjetek, hívek ma lelki nagy örömmel. Istenünk írott igéjét olvasom a testvéreknek a Máté szerinti evangélium második fejezetéből, a második fejezetnek az első 12 verséből eképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele az egész Jeruzsálemet. összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Az Úr tegye áldottá, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem befogadói és annak megtartói is lehessünk. Most ezért közösen imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mindenható Urunk, téged illet minden dicsőség és magasztalás minden időben, de különösen is érezzük és valljuk ezt a nagy ünnepekben, amikor legnagyobb tetteidről emlékezünk, és újjá is éljük azokat, mint egy részeseivé válunk e napokban az első karácsony nagy titkának, eseményeinek, amikor együtt járulunk hódolattal Krisztus Urunk jászolához. Csodálkozunk, hogy te a legdrágábbat küldted el közénk, arról tudtál lemondani, ami és aki mindennél fontosabb volt neked, és közben tudtad, hogy ez a lemondás egyben feláldozás is lesz. Megrendülve állunk meg előtted mi, akik még a legértéktelenebb dolgainkat sem tudjuk elengedni, feláldozni. Megvalljuk neked, hogy annyira tudunk ragaszkodni elképzeléseinkhez, szokásainkhoz, indulatainkhoz, és a te akaratoddal össze nem egyeztetett gondolatainkhoz. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel támaszd fel bennünk a karácsonyi hitet, hogy a te ajándékodra, a te áldozatodra válaszul, azt tudjuk felajánlani a te dicsőségedre és a másik ember békességére, amit tőlünk vársz. Engedj közel a betlehemi jászolhoz, hogy ajándékainkkal a kezünkben, hódolatunkkal a lelkünkben tekinthessünk Jézus Krisztusra, akitől várjuk a megváltás és a gyógyulás csodáját ma is. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a 324. dicséret harmadik versét énekeljük. A 324. dicséret harmadik versét énekeljük, közben jelzem, hogy itt elől, bár nem túl sok, de néhány hely még van, nyugodtan tessenek előre jönni, és itt helyet foglalni, aki szeretne. A 324. dicséret harmadik verse így kezdődik: ó, imádandó titkai a ma békesség tanácsának. Istennek azt az igéjét olvasom, amely alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni szeretném a gyülekezetnek. Ez az ige megvan írva a János szerinti evangélium első fejezetének 14. versében a következőképpen. Az ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, sokan gondolják ezt, és talán mi is gondolkodtunk már erről, hogy a nagy ünnepeink közül éppen a karácsony lenne az, ami a legkönnyebben érthető, a leginkább megragadható a számunkra. És ha belegondolunk, van ebben valami, még akkor is, hogyha nem is egészen tudunk ezzel egyetérteni, vagy azonosulni, hiszen azok az emberek, akik nem keresztények itt közöttünk, körülöttünk, itt a magyar társadalomban akár, még mindig karácsony számít annak az ünnepnek, ahol a világ nem keresztény fele is valamit ünnepel, valamit megragad abból, aminek mi a teljességét ragadjuk meg ilyenkor, akár a családi kapcsolatokat, akár az emberi szeretetet, akár az összetartozás, de valamit ünnepelnek ilyenkor az emberek. És mi is, amikor olvassuk az evangéliumi bizonyságtételeket és leírásokat Jézus Krisztus születéséről, akkor nem telik el úgy ünnepi idő, nem telik el úgy karácsony, hogy ezekben a történetekben ne találnánk meg a mi helyünket, hiszen annyira színesek ezek az evangéliumi leírások, bizonyságtételek, kezdve Józseffel, Máriával, a megszületett gyermekkel, a pásztorokkal, a napkeleti bölcsekkel, az őket vezető csillaggal, Heródes királlyal, vagy az angyalok kórusával. Annyira sok minden történik ezekben, hogy szinte kizárt dolog, hogy ne találjuk meg a magunk helyét ezekben a történetekben, azokat a kapcsolódási pontokat az életünkkel, amiben éppen most vagyunk, amivel éppen mi magunk is küzdünk, amin gondolkodunk. Egészen biztos, hogy sokkal könnyebb ezekkel azonosulni, úgy első belegondolásra, mint mondjuk a húsvéti, vagy éppen a pünkösdi történetekkel. Alapigénk azonban János evangéliumából egészen máshonnan és máshogyan közelít a karácsony szent titkához. Természetesen nem mond ellent ezekkel a színes beszámolókkal, de még csak nem is mond kevesebbet ezeknél. Hiszen mindazt, amit Máté és Lukács olyan hosszasan, olyan részletgazdagon és szemléletesen leírt és megvallott, azt János evangélista ebben a néhány szóban mondta el, hogy az ige testté lett. János evangélista ugyanis egy olyan gyülekezet számára szerette volna megragadni és elmagyarázni a karácsony lényegét és titkát, akik már térben és időben nagyon messze voltak attól a helytől és attól a kortól, amikor az ige testté lett, ahol és amikor Jézus Krisztus valóban megszületett. Voltak ugyanis János gyülekezetében zsidó emberek, akik egészen biztosan jól ismerték és jól értették Máté és Lukács evangéliumát, de ott voltak ebben a gyülekezetben azok a görög emberek is, teljesen más háttérből érkező emberek, akiknek már ezek az ószövetségi proféciák, mind azok az apró utalások, amiket Máté és Lukács leírt, elrejtett az evangélium üzenetében, hogy az ószövetségi proféciák hogyan teljesedtek be akkor az első karácsony éjjelén, ezek már nem jelentettek annyit ezeknek a görög embereknek. Így hát János úgy foglalta össze a karácsony üzenetét, hogy mindenki megértse ennek a különleges eseménynek a lényegét. Mert nagyon jól értették ezt a néhány szót, hogy az ige testé lett, nagyon jól értették ezt a zsidók. Értették, hogy az ige, az Isten beszéde, akarata, a világot teremtő és fenntartó bölcsessége minden eddiginél közelebb jött a mi ember világunkba, az Isten belépett a mi életünkbe, belépett a mi világunkba. A görög embereknek teljesen mást jelentett ez a szó, amit a Biblia fordítók úgy adnak vissza, hogy ige, ezzel az ige szóval, mert az ige, vagy most görögül így mondom, a logosz, innen ered egyébként a mi logika, vagy logikus szavunk is, elsősorban a világ megismerését jelentette. Pontosabban a világban lévő rendező elveket, azokat a logikus összefüggéseket, amiket követtek és amiket kutattak, kerestek ezek a természettudós és filozófus beállítottságú görög emberek. Mert teljesen máshogyan nézték a világot a zsidók, máshogyan nézték a világot a görögök, mert a zsidó emberek mindig felülről lefelé szemlélték ezt a világot. Először azt keresték, hogy mi az, ami az Istennél van, mi az ő akarata, mi az ő igéje, mi az, amit ő akar kezdeni az emberi élettel, és onnan indultak el lefelé, és aztán nézték meg, hogy mi hogyan élünk, mi mit csinálunk, és ez az egész, amiben vagyunk, ez összhangban van-e azzal, amit az Isten akar velünk kezdeni. A görög emberek pedig fordítva nézték a világot, ők előbb tekintették meg azt, ami itt van körülöttünk, ami kézzelfogható, amit meg tudunk fogni, amit látni tudunk, és innen jutottak el, már ha egyáltalán eljutottak valami olyan magasságba, ahol feltételeztek tapasztalaton túli isteni dolgokat is. Azért mondtam el röviden mindezt, hogy jól értsük ezt az igét, és nem azért mondtam el, hogy elcsodálkozzunk rajta, hogy milyen érdekes, hogy máshogy látták a világot a János korabeli zsidók és a János korabeli görög emberek, hanem hogy éppen arra csodálkozzunk rá, hogy mi ma itt 2017-ben pontosan ennek a kettő világlátásnak az összességével rendelkezünk. Pontosan nekünk közünk van mind a kettő világképhez és világlátáshoz. Hát gondoljunk bele abba, hogy hányszor tettük már meg ezt az utat fentről lefelé, az Istentől a mi világunk felé. Milyen sokszor volt az, hogy úgy nyitottuk ki a Bibliát, hogy azt kerestük, hogy mi van benne, mi az Istennek az akarata az életünkkel, mit szeretne ő kezdeni, és utána jutottunk el oda, ahol mi most vagyunk. És milyen sokszor el tudjuk mondani, bizonyságot tudunk tenni arról, Istennek legyen hála, hogy valóban ebből előre mozdulás lett, és az életünket az ő akaratához tudtuk igazítani, de mégis mennyiszer tudjuk kimondani azt, hogy kudarcot vallunk ebben a fentről lefele tartó útban. És valamikor, amikor elérkezünk oda, ahol mi vagyunk, azt mondjuk, hogy nem tudjuk ezt összhangba hozni azzal, amit az Isten akar velünk kezdeni. És milyen sokszor megtesszük mi ezt az ellentétes utat is, hogy először azt nézzük, hogy hol vagyunk, mik történnek velünk, mi miért történik, és feltesszük a nagy kérdéseket Istennek is, hogyha valami megtörténik velünk, akkor abban van-e valami értelem, keresünk mi mindig értelmet, nem törődünk bele abba, hogy a szerencse vagy a véletlenek irányítják az életünket, és ez nagyon helyes, ez így van jól. De vajon tényleg minden esetben eljutunk-e az Istenhez lentről felfelé, a mi életünket nézve az ő örökké való akaratáig? Karácsony nagy üzenete éppen abban áll, hogy az ige testé lett. János látása szerint ugyanis ez a kettő út, az Isten útja lefelé az emberhez, és az ember útja felfelé az Istenhez, találkozott egymással. Az Isten odahajolása hozzánk, emberekhez, és az ember felfelé nyújtózkodása az Istenhez, Jézus Krisztusban találkozott egymással. Az ige testé lett. Karácsony és Jézus születése nélkül ugyanis az ember és Isten között ott maradna ez a hatalmas, nagy, betöltetlen üresség, ez a nagy szakadék, és próbálkozhatnánk mi, mint egy ilyen elképzelt mennyei távlatból nézni az életünket, valószínűleg sok mindent nem értenénk meg belőle, hogy kik is vagyunk, és mit miért csinálunk, mi miért történik. Vagy próbálkozhatnánk azzal, hogy az életünkből következtetünk az Isten dolgaira, ez is ugyanúgy kudarcot vallott próbálkozás maradna. Jézus Krisztus az, aki betölti ezt az ürességet, Jézus Krisztus az, aki betölti ezt a hatalmas hézagot. Karácsonykor egyedül Krisztusra nézve érti meg az ember azt, hogy kicsoda az Isten, hogy mennyire szeret minket, és hogy mit képes értünk nekünk adni, és értünk feláldozni. De ugyanakkor karácsonykor értjük meg azt is, hogy kicsoda az ember. Mert hogy karácsonykor nem csak az Isten születik meg Jézus Krisztus által ebbe a világba, hanem megszületik az igaz ember is. Az az ember, akit az Isten eltervezett, akit megalkotott, hiszen minket is a vele való teljes közösségre, belsőséges kapcsolatra teremtett, és helyezett el ebbe a világba. Karácsonykor értjük meg, hogy kicsoda az Isten, és azt, hogy kik vagyunk mi, kicsoda az ember. Egy példával élve, hogyha fuldoklót látnánk egy medencében, akkor alapvetően háromféle dolgot tehetünk. Az egyik az, hogy a medence partján állva elkezdjük neki elmagyarázni, hogy hogyan kell úszni, hogyan kell elérni a partot. Érezzük mi is, hogy ez egy abszurd, lehetetlen helyzet lenne, és nem tudnánk rajta segíteni. Nem valószínű, hogy tudnánk rajta segíteni. A második lehetőség már egy kicsit jobb ennél, amikor fognánk valamit, és oda dobnánk mellé, vagy benyújtanánk neki. És hogyha el tudja kapni, meg tudja ragadni, akkor lehetne lehetőségünk arra, hogy kihúzzuk őt a partra. A harmadik lehetőség pedig az, hogy beugrunk mellé, átkaroljuk és kiúszunk vele. Ez a harmadik a leghatásosabb, mégis egyben a legkockázatosabb út. És karácsony titka éppen az, hogy az Isten útja karácsonykor pontosan ez a harmadik út, és nem az első kettő. Amikor önmagát nem kímélve merül alá a mi világunkba, hogy kimentse a fuldokló, a haldokló és segítségért kiáltó népét, minket. Az ige testé lett. Jelenti azt, hogy Isten sohasem távolról néz minket, nem tisztes távolból ad tanácsokat, pedig milyen sokszor elképzeljük, hogy ő a mennyei trónusról, mint egy onnan letekintve, távolságtartóan csak beleszól az emberi életbe. Nem a partvonalról, nem az oldalvonal mentén áll és ad utasításokat, mint egy edző, hanem az Isten pontosan odajön, ahol mi vagyunk. Pontosan abba az élethelyzetbe merül alá, ahol mi magunk is vagyunk, hogy innen tudjon nekünk segíteni. És fel sem lehet fogni mindezt. Ez egy olyan dolog, ami mindig titok marad számunkra. Képzeljük el, ez egy teljesen abszurd példa lesz, hogy a New Yorki filharmonikusok felöltöznek a szokásos elegáns ruháikba, fogják a drága hangszereiket, és egy nagyszabású hangversenyt adnak egy indiai nyomornegyed lakóinak. Elképzelhetetlen történet lenne ez. Rávágjuk mi is egyből, hogy ilyen nincs, ez képtelenség, és ez nem fog soha megtörténni. Pedig még csak meg sem közelíti ez a példa, ez a gyenge példa, azt a távolságot, ami karácsonykor megszűnt létezni az Isten és az ember között. Mert az ige testé lett. És ebben nem csak az van benne, hogy az Isten közel jön az emberhez, hanem egyszer s mind az is benne van, hogy amikor az Isten közelít hozzánk, amikor az Isten ennyire közel jön az emberhez, akkor az ember és az ember is közelebb kerül egymáshoz. És hogyha megnézzük ezeket az történeteket az evangéliumokból, karácsonyi történeteket, vagy éppen az azt megelőző proféciákat, akkor azt láthatjuk, hogy mindenki, aki részesévé válik ezeknek a karácsonyi eseményeknek, közelebb kerül valahogyan a másik emberhez. Hiszen ott van rögtön, még nem is Jézus születésénél, hanem Keresztelő János születésénél Zakariás és Erzsébet története, akik mint házastársak kerülnek egymáshoz közelebb, így teljesedik ki az életük, és amikor a névadásra kerül sor, hogy mi legyen a megszületett gyermek neve, senki nem érti, hogy miért Jánosnak kell elnevezni, hiszen senki nem volt János a rokonságukban, de kettejük között a lehető legnagyobb az egyetértés abban, hogy János legyen a neve. Micsoda családi egyetértés ez, micsoda egyetértés ember és ember között, pontosan azért, mert az Isten mondta nekik, pontosan azért, mert az Isten jött közel hozzájuk, és így tudnak közel kerülni ők is egymáshoz. Vagy ha tovább haladunk, az Isten volt az, aki közel lépett Józsefhez, és megkérte őt A tudtára adta, hogy ne bocsássa el Máriát. Emberileg nézve azt is mondhatjuk, hogy meg lett volna az oka rá, hogy őt elbocsássa, de az Isten volt az, aki az ő szívébe is odalépett, és a szívére helyezte, hogy vegye maga mellé, és ne küldje el. Vagy Isten volt az, aki közel lépett a bölcsekhez, formálta őket, hogy induljanak neki időt, energiát nem kímélve ennek a hosszú útnak, járjanak utána, hogy mit jelentett a csillag feltűnése. És az Isten volt az, ahogyan elhangzott, ahogyan hallhattuk, aki megérintette a szívüket, hogy most már ne Heródes legyen az Úr, aki felé bármivel is tartoznak, hanem egyedül Jézus Krisztus. És az Isten szólt a pásztoroknak is, akik kimertek lépni a maguk kis köréből, kimertek lépni az éjszaka magányából, abból a kiközösítésből, amiben addig voltak, és mertek lépni és közel menni a másik emberhez, bemertek menni a mezőről a kis városba, és megmerték keresni a gyermeket. Micsoda közeledések vannak ember és ember között a karácsonyban, mert ez az, amikor az Isten közel lép hozzánk, mi is egyből közelebb lépünk egymáshoz. Akkor az ember is elindul a másik ember felé. Az ige testé lett. De nem áll meg itt ez a mondat, mert János hozzáfűzi ezt is, hogy közöttünk lakott. És tulajdonképpen az evangéliumok erről szólnak, hogy mit jelent az, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott. És ezek az evangéliumok mind úgy érnek véget, hogy nyitva hagyják a mondatot, és elmondják, hogy ez nem egy lezárt esemény, hanem Jézus Krisztus ma is itt van, ma is él, ma is velünk van és közöttünk lakik. És ez egy olyan valóság, hogy a testé lett ige közöttünk él, és közöttünk van ma is, ami fölött talán nagyon sokszor mi magunk is elsikkadunk, hogy Jézus itt van és jelen van. Azonban karácsonykor elgondolkodhatunk azon, hogy mit jelent ez nekünk ma. Néhány hétköznapi példát szeretnék hozni ugye első körben, amelyek arról szólnak, hogy az ember viselkedése és a mi viselkedésünk is mennyire meg tud változni akkor, amikor egy nálunk nagyobb hatalommal rendelkező ember van a közelünkben. Az egyik példa az, amikor az ember dolgozik, és egyszer csak megjelenik a főnöke, vagy egyszer csak megjelenik egy olyan bizottság, aki az ő munkáját felügyelni szeretné. Talán már mi is átéltük ezt, úgy egyen-egyenként is, hogy olyankor az ember sokkal jobban odafigyel arra, amit tesz, amit csinál, hogy egészen biztosan megfeleljen neki, és hogy semmi panasz ne legyen rá. Vagy ilyen helyzet az, amikor egy szünetben egy osztály hangoskodik, és rendetlenkednek a gyerekek, és úgy váratlanul a szünet kellős közepén belép az osztályfőnök, és úgy ki lehet tapintani azt, hogy sorrendben kiveszi észre, hogy ott van ő is, és talán már nem illene úgy rendetlenkedni, és olyan dolgokat csinálni, amit előtte tettek. Megváltoznak ők maguk is. Vagy ilyen az, amikor autóvezetés közben már több száz méterrel korábban kiszúrjuk, hogy ott az út mellett sejtelmesen parkol, áll egy rendőrautó, és az ember még akkor is, hogyha éppen betartja a KRESZ szabályokat, előírásokat, többször is ellenőrzi, hogy a világítás rendben van-e, a sebesség rendben van-e. Micsoda változás tud az emberben egyből előidézni, amikor már csak egy nagyobb hatalommal, vagy nála nagyobb hatalommal rendelkező embernek a közelébe ér, és ő ott van. A másik oldala pedig ennek a történetnek az, amikor mondjuk egy kisgyermek fél, mert egy olyan helyzetbe került, amit egyedül nem tud átlátni, nem tud megoldani, és tanácstalan. És mekkora megkönnyebbülés számára, amikor a szülő, aki átlátja a helyzetet, aki meg tudja oldani, odalép mellé, és onnantól kezdve már minden félelem elszáll. Vagy amikor betegek vagyunk, és már nem segít a forró tea és a pihenés, akkor milyen megnyugtató tud lenni az, amikor az orvos foglalkozik az emberrel, és kénytelenek vagyunk rábízni az életünket, és kénytelenek vagyunk elfogadni azt a receptet, amit ő felír, és úgy kezelni magunkat, ahogy a nő mondta. Jézus Krisztus itt lakik közöttünk. Jézus Krisztus itt van közöttünk, az ige testé lett és közöttünk lakott, és közöttünk lakik. És benne van ebben mind a kettő, amiről az előbb próbáltam beszélni. Benne van mind a két helyzet. Egyrészt az is, hogy nincsen olyan dolgunk, ami ne ő előtte történne. És nem tudunk előtte elrejteni semmit, még azokat a dolgainkat se, amikről bárcsak ne tudna, amiről bárcsak ne lenne tudomása. Ha változni tudunk, és változni szoktunk emberek jelenlétében, milyen sokszor változunk ilyenkor, mennyire inkább érdemes változni, mennyire inkább érdemes felelni, és változással felelni az Isten jelenlétére. Vagy amennyire meg tudunk bízni más emberekben, amennyire meg tud minket nyugtatni a másik ember jelenléte, mennyivel inkább kell bízni abban, aki maga mutatta meg nekünk, hogy mit jelent embernek lenni. Mit jelent az, hogy Isten jónak és tökéletesnek teremtett minket? Mit jelent az, amikor az ember úgy az egész életét rábízza az Atya Istenre, és az Atya kezébe helyezzük mindazt, akik mi vagyunk? A karácsony ugyanis nem érzésekről és nem hangulatokról szól, hanem a testet öltött isteni akaratról, igéről, egyedül Jézus Krisztusról. Aki áthidalta azt a szakadékot, amit mi nem tudtunk és nem tudnánk sohasem, és ami miatt az egész életünkben szenvednünk kéne, hogy nem értjük az Istent és nem értjük magunkat. Ő testé lett karácsonykor, de nem azért, hogy elvegyüljön köztünk, nem azért, hogy mindenben helyeseljen, amit mi teszünk, hanem azért, hogy beragyogjon minket az ő dicsősége, az ő kegyelme és igazsága, ahogyan János befejezi ezt az igét, ezt a mondatot. Pál apostol pontosan meglátta ezt a nagy üzenetet, első karácsony örökké érvényes nagy titkát, és így vallotta meg mindennek a lényegét, hogy igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Isten adja meg nekünk azt, hogy ma mi is egyen-egyenként így magunkra nézve ezt vallhassuk róla, rólunk, és így adhassunk őneki hálát. Amen.